és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jelentősen emelkedett az olajára az iráni konfliktus miatt, ami a földgáz esetében is igaz. A kőolaj, a dízel és a gázára is nagyon érzékenyen reagál arra a helyzetre, ha nem biztonságos a Hormuzi szoroson történő átkelés, mondta el a közmédiának nyilatkozva a MOL csoport értéklánc menedzsment ügyvezető igazgatója. Szabol szerint óráról órára változhat a helyzet. Ha csökken a behozható és a régióban elérhető nyersanyag mennyisége, az egyensúlytalansághoz vezet a piacon, és ez mindig árfelhajtó hatású, fejtette ki. Több nagy szállítmányozó cég is felfüggesztette a nyersolaj, üzemanyag és LNG szállítást a Hormuzi szoroson keresztül, miután Irán lezárta a hajózást az amerikai-izraeli csapások után. A Reuters hírügynökség szerint legalább 150 tartályhajó, köztük nyersolaj és cseppfolyósított földgázszállító hajók horgonyoztak le a szoroson túli nyílt öbölben. A tankerek elsősorban a főbb öbölmenti olajtermelők, köztük Irak és Szaúd-Arábia, valamint a cseppfolyósított földgázban gazdag Katar partjainál nyílt vizeken torlódtak fel. Az amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok megbosszulja az amerikai katonák halálát és a lehető legsúlyosabb csapást méri az iráni rezsimre. Donald Trump videóüzenetet tett közzé a Truth Social felületén. Az Egyesült Államok nagyszabású műveletet hajt végre, nem csupán azért, hogy a saját korunk és hazánk biztonságát garantálja, hanem gyermekeink és unokáink jövőjéért is, közölt az elnök, aki úgy fogalmazott, ez egy szabad nép kötelessége és terhe. A háború szerinte 4 hétig tarthat. Irán hivatalosan is bejelentette, hogy nem tárgyalnak az Egyesült Államokkal. Ali Larijani az iráni legfelső nemzetbiztonsági tanács elnökének közléséről a Sky News számolt be. Irán azokat az országokat támadja, amelyek amerikai katonai bázisnak adnak helyet. Egy amerikai F-15-ös vadászgép zuhant le Al-Jarrah közelében, Kuwaitban, a pilóta és a fegyverrendszer kezelő pedig sikeresen katapultált és túlélte a balesetet. A hatóságok még nem erősítették meg a baleset okát. A kuwaiti védelmi minisztérium tájékoztatása szerint nem egy, hanem több vadászgép is lezuhant. Drón támadás érte az amerikai bázist Erbilben, ahol magyar katonák is szolgálnak. A honvédelmi minisztérium azt közölte, közülük nem sérültek meg a támadásban. Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere azt ígérte, megvédik az ott tartózkodó több ezer magyart, ismertette a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter tájékoztatott arról is, az ország turisztikai ügynöksége átvállalja az ott rekedt turisták szállás költségeit. Jelenleg 4200 magyar állampolgár tartózkodik az emirátusokban, közülük 2271-en regisztráltak konzuli védelemre még estig. Az iráni konfliktus esetleges következményeinek megelőzése érdekében egy fokozattal megemelte a terror fenyegetettségi szintet a Védelmi Tanács. Megerősítik a rendőrségi objektumok védelmét, fokozott rendőri jelenlét lesz a jelentősebb közterületeken, illetve a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A schengeni övezeten belüli határokon is szúrópróbaszerű ellenőrzést tarthatnak, és fokozott rendőri védelmet biztosítanak egyes nagykövetségeknek is. Januárban 12 millió euró volt a termékkülkereskedelmi többlet, az egyenleg 756 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A kivitel volumene 9,9%-kal alacsonyabb, a behozatalé 2,3%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál. A tavaszi fél évben minimum 50%-kal növekednek az egyetemi tanulmányi ösztöndíjak, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter az M1 állami televízióban. Hankó Balázs hangsúlyozta, ebben az évben 8 milliárd 200 millió forinttal bővülnek az ösztöndíjak, de az, hogy a minimum fölött az intézmények mennyit és milyen szempontok alapján emelnek, a vezetőségre, a hallgatókra van bízva. Megjegyezte, van olyan egyetem, ahol 160%-os emelés valósul meg. Munkavállalónként közel 50 ezer forint kompenzációs támogatást vehetnek igénybe a Magyar Államkincstáron keresztül azok a vállalkozások, amelyek minimálbéren foglalkoztatnak munkavállalókat. Az internetes oldalukról is elérhető az emelés kompenzációs támogatásának igénylő felülete, hívják fel a figyelmet. Az amerikai-magyar közösségek úgy gyarapítják az Egyesült Államokat, hogy közben a magyar nemzet is gyarapszik értékekben, jelentette ki a köztársasági elnök Clevelandben. Sőjog Tamás az Ohio állambeli nagyváros magyar szervezeteinek március 15-e alkalmából tartott közös ünnepségén beszélt. Az államfő a Szent Imre Magyar templomban vett részt katolikus szentmisén, a Szent Erzsébet templom közösségi termében pedig fel is szólalt. Végül az időjárásról. A fátyol felhőzet oszlik, délutára már mindenhol derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szélmérsékelt maradt. A csúcshőmérséklet 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Mesterségem címere című portréműsorunk mai adásában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Szegedi Dezső színművészt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk.
Köszönöm a meghívást. Üdvözlök minden kedves rádióhallgatót.
Kezdjük beszélgetésünket pályafutása elején. Mikor is fogalmazódott meg Önben először, hogy színész szeretne lenni?
Hát ez nagyon távolra nyúlik vissza. Kezdeném ott, hogy az apám, ő minden evő volt könyvek szempontjából. Neki egy nagyon érdekes, sajátságos kis könyvtára volt, ahol a ponyva regényektől kezdve egészen Friedrich Nietzscheig meg lehetett találni mindent. Ő mindent elolvasott, nagyon olvasott ember volt. Nem szelektált. Na most ugye a gyerek a szülőtől veszi át ugye a mintát, hogy apám rengeteget olvas, hát az felnőtt dolog, hát az milyen jó dolog, akkor majd most én is. Mi gyerekek is elkezdtünk, elcsenegettük a könyveket, olvastuk, és érdekes módon egy idő után az ember elkezdett szelektálni. elkezdtünk a könyvek között válogatni, és egyszer csak a szép irodalom felé kezdett fordulni az érdeklődésem, a rengeteg unalmas rossz ponyvaregények után, de amikor olvastam először, azok csodálatosak voltak, de később rájött az ember, hogy irodalmi értéke igazából nem sokan, amikor már megismerte a komolyabb művészetet, értéket hordozó regényeket, nagy írókat, és hát ugye amikor elkezdtem, akkor Gárdonyi Géza, Benedek, Elek, mai napig is szeretem egyébként a meséket, és a magyar költők felé, Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila, Juhász Ferenc, és lehetne sorolni ezeket a zseniális, fantasztikus embereket, akkor még egyáltalán nem fordult meg a fejembe az, hogy én erre a pályára jövök. Gimnázium után én szerettem volna Sopronba jelentkezni Faipari Egyetemre, érettségi után, erdőmérnöki karra, de akkor már dolgoztam amatőr színpadon. 74 vagy 75 környékén kezdtem el velük játszani. Hát az úgy történt, hogy meghívtak, hogy menjek el, nézzek meg egy próbájukat, és ha kedvem van, akkor talán beállhatok közéjük. Hát mondom, hogy büfé van ott, gyerekek. Mondták, hogy van, hát akkor egy-két fröccs között benézek hozzájuk. Aztán leültem, néztem, és azt mondtam, hogy ez csoda. Hát ezek a gyerekek itt, akik játszanak, ezek nagyon komoly színészek, és egyre többet jártam oda, míg nem azt mondta a rendező, hogy próbálkozzam meg egy szereppel. És emlékszem, Tabaren mester csíntevései című darabba a Rodomont kapitányba kellett ordibálnom, és amikor én bementem a színpadra, és elkezdtem ordibálni, hát én azt hittem, hogy a föld nagyobb színészt a hátán tőlem nem hordott. Hát, hogy én egy Laurence Olivier vagyok, hát én egy csoda vagyok. Hát aztán természetesen, amikor az ember komolyabban kezdett vele foglalkozni, akkor rájöttem, hogy erről én tulajdonképpen semmit nem tudok. Tanulnom kellett. Jó emlékű Kalapos László színművész vezette akkor a csoportot, és ő nagyon komoly módszerekkel, beszédtechnikától kezdve színészmesterség is, drámaelméletig mindent elkezdett velünk tanítani, hosszú évekig tanultuk, és akkor jöttünk rá, hogy ez egy nagyon összetett dolog, tehát ez nem abból áll, hogy megtanuljuk a szöveget, aztán lehadarjuk, hanem nagyon sok minden van emögött. Később aztán úgy alakult, hogy a Miskolci Nemzeti Színházban játszottak egy darabot, ahová kellettek külsős statiszták. Hát a rendező asszisztense a darabnak akkor úgy gondolta, hogy egyszerűbb, ha amatőr színpadhoz elmegy, hiszen ott már valamelyes gyakorlattal rendelkeznek a fiatalok, az emberkék, és onnan hoznak külsősöket. Behívtak engem is. Külsősként dolgoztunk, már annyira nem lepett meg a színpad, hiszen több évig dolgoztam akkor már színpadon, sőt egy bánkbánnal a hátam mögött voltam, hiszen akkor már eljátszottam a bánkbán főszerepét. És sok egyéb más dolgot játszottam már akkor az amatőr színpadon, ami később munkásszínház lett, és az akkori színház művészeti vezetője Csiszár Imre azt mondta, hogy leszerződtet.
Mikor volt ez?
84-ben volt pontosan, csak 85-ben szerződtem. És akkori zenei vezetőnk, csodálatos karmester, fantasztikus emlékű Kalmár Péter, Isten nyugosztalja, ő meghallgatott, és fölvettek akkor az énekkarba. Fölvettek, leszerződtem. Ez úgy történt, hogy én akkor a Dériné utcába dolgoztam kárpitos üzemben, segédmunkásként. Hiszen egyetemre akartam menni. És átmentem a Dériné utcába, mondtam, hogy munkahelyet fogok változtatni, én itt szeretnék fölmondani. Az ottani szövetkezet vezetője értette a dolgot, és mondta, hogy meg is értelek, Dezső, hiszen ő látott előadásunkat is, és ez már csak időkérdése volt, hogy mikor mész el innen. Egy óra alatt elintéztem a felmondást, a következő második órában már a Miskolci Nemzeti Színház tagjaként voltam. Tehát akkor még munkakönyv volt, akkor már ott volt a Miskolci Nemzeti Színházban. Nos, akkorában még az a rendszer volt, hogy aki 3 évet eltöltött a színházban, művészeti tevékenységgel, az jelentkezhetett akkor még színház és filmi művészeti főiskolára, színész minősítő vizsgákra. Természetesen jelentkeztem, az első vizsgámat sikeresen vettem, és ez így ment végig, akkori főiskolások 4 év alatt végeztek, nekünk még 1 évet plusz rá kellett húznunk, és én 5 év alatt kaptam meg a színész 1 minősítésemet. De hát ez érdekes volt, nem, ahogy sikeresen vettem az első vizsgát az akkori Színház és Filmművészeti Főiskolán, Csiszár Imre már kiemelt az énekkarból, már a színészek közé költöztettek, tehát másik költözőbe kellett mennem, és hát így jöttem a pályán fölfelé, és ami számomra csodálatos volt, mert én nagyon, és nagyon, de nagyon örülök neki, hogy én végig jártam a Szamár létrát, nagyon örülök neki, mert amatőr színpadon, amikor egy előadást elkezdtünk, mi hurcoltuk a holmit, mi díszítettünk, szögeltünk, mindent mi csináltunk, átöltöztünk a jelmezbe, játszottunk, lebontottuk a díszletet, becsomagoltuk, és amikor a színházban, ugye énekarosként mindig csodálatos érzés volt, hogy nem tudom, hagyadik alabárdos, aki ott áll, és ugye biodíszletként, ami egyébként nem igaz, hogy biodíszlet, de ez az általános megfogalmazás, mindennek funkciója van. És nagyon fontos minden a színpadon, ami történik. És egyszer csak azt mondták, hogy nem én leszek a idézőjelben, tehát 25. alabárdos, hanem a 23. Hú, micsoda előrelépés a rang létrán. Én már a 23. vagyok, én már föl is emelhetem a kezemet. És aztán jöttek az egymondatos szerepek, aztán jöttek a kisebb epizódok, nagyobb epizódok, és aztán megtaláltak a főszerepek, és egyszer csak azt vettem észre, hogy ott állok a kultusminiszterrel szembe, és veszek át egy Jászai Mari díjat. Tehát ez így jött. És minden elismerésnél, ugye volt a városi Nívódíj, Dériné díj, és a Jászai díj, a Múzsa díj. Érdekes nagyon, mert nagyon örül az ember, meg hát egy jászai állami kitüntetés az. De nekem az igazából, amit én azt éreztem akkor, hogy valamit csinálok a színpadon, és nem csinálhatom nagyon rosszul, amikor megkaptam a Dériné díjat. A számomra az valami elérhetetlen állam volt. Én, aki egy olyan helyen születtem, Miskolcon, a régi Dankó Pista utcán, az úgynevezett Gordonyban, ahol nagyon vegyes lakosság volt, de nagyon sokan laktunk ott, mi romák is. Az én nagyapám egy cigány prímás volt. Én úgymond nagyon mélyről indultam ennek a dolognak neki, és amikor az ember átvesz egy ilyen díjat, akkor úgy azok a régi emlékképek úgy visszajönnek. És látom magam a gyerekként, amint ott a Gordonyban, ott egy szák lodgatyában mezít lábot, ott szaladgálunk, és ha megnéztünk egy filmet, akkor az ájultunk el rajta, mert valami más világ, valami csodálatos világ. Aztán az ember beül a moziba, és magát látja a vásznon, vagy a televízióba. Először borzalmasan érdekes a dolog, izgalmas, hallatlanul izgalmas, hogy mi az, hogy a főszereplők. Hát én ott voltam, nem látod, ott mentem el, ha 2 másodperc is, de hát engem nem jegyeztetek. Persze az ember ilyeneket gondol, de aztán ez alább hagy, és nagyon jó érzés, amikor az embert ma idefele jövet érdekes módon egy úr megállított a buszmegállóba a villanyrendőrnél, ahogy leszálltam, gratulált, és azt mondta nekem, hogy olyan lassan tetszik jönni itt a buszmegállóba. Érdekes a színpadon. Hát olyan vitalitással tetszik mozogni, meg hát mondom, az egy másik világot. Ez tényleg van így, hogy az ember megüti a kezét, és kijön az ember, és az ő érzik, az olyan, de hol? És benne az, és nem veszi észre az emberben. Egy más állapotba kerülünk egyébként. Volt egy kísérlet, színészekkel csinálták, mindenféle érzékelőket rájuk raktak, és kint mérték a különböző életfunkciókat, és olyan értékeket mutatott, hogy egy színpadon kívül ember, egy civil ember abban összeesne, és a színészekben fantasztikus módon teszik a dolgokat. Egy másik állapotba kerülünk, hiszen az ember olyankor, amikor a színpadon van, nem csak szöveget mond, nem csak egy díszlettel, meg kollégákkal mögötte van, hanem ajánlatot tesz a néző felé, lefelé, hogy én a szerzőn keresztül, magamon keresztül valamit adok nektek, aztán majd te, néző, eldöntöd, hogy ez számodra értékes-e, avagy értéktelen, vagy egyszerűen felejthető. Hála Istennek, nagyon sok szerep kapcsán szoktak megdicsérni emberek, volt, aki kritikával is volt fölém, amit külön köszönök, hiszen abból csak tanul az ember. Soha nem sértődöm meg egyetlen egy nézőre sem, kollégára sem, senkire, aki azt mondja, hogy te, azt ott így vagy úgy kellene csinálni. Én ezt meghallgatom, földolgozom magamba, és hogyha nagyon jó, akkor oda megyek, és azt mondom a kollégának, hogy köszönöm szépen. Van, aki ezt elutasítja, én nem. Nem, én mindenhonnan szedem össze azt, ami jó. Hiszen mi is az életet adjuk vissza a színpadon, sűrített formában természetesen, de hát életszerűnek kell lennünk. bármennyire is sűrítjük be, hiszen mi a színpadon 2-2,5 óra alatt egy életet el tudunk, tehát egy egész élet történetét, de akár egy egész korszakot meg tudunk mutatni a színpadon. Fantasztikus dolog ez, csodálatos dolog.
Kezedben a sorsod, az a hittel teli, elegáns a színpad, a színjáték isteni. Lehet Shakespeare vagy Brutus a gyilkos, Oriót játszhatsz, vagy Fredet a piszkos. Éjjelenként halsz meg is élsz a színen, síratsz és nevetsz a lelkedben mélyen. A baros függöny, a beszakadt padlót, otthonodnak érzed, és ez így van jó. Mára sem tudod lassan, mint a külvilág, mint élet a reggel, a napban csészakád. Színház az egész világ, te is lehetsz benne, kórus és király. A smink semmit nem takar el, csak jársz tovább, ami kell. Színház az egész világ, te is lehetsz benne, kórus és király. A smink semmit nem takar el. Könyök mögött is belehalsz, ha fáj, sosem érzed a kelt, a kötelező muszájt. A taps, ami éltet, s amiért küzdesz, szárnyalsz, ha vagy, s észrevesznek téged. Itt volt a kezdet, és itt lesz a vég, ott hallál meg a színpad közepén. Majd drámákban csavarják a testedet körbe, versek között aludj, most is mindörök. Baros függöny, a beszakadt padlót, otthonodnak érzed, s ez így van jó. Mára sem tudod lassan, mint a külvilág, itt élet a reggel, a napban csészakád. Színház az egész világ, te is lehetsz benne, kórus és király. A smink semmit nem takar el, csak jársz tovább, ami kell. Színház az egész világ, te is lehetsz benne, kórus és király. Semmit nem takar el, csak jársz tovább, ami kell. Színház az egész világ, te is lehetsz benne, kórus és király. A smink semmit nem takar el, csak jársz tovább, ami kell.
Szerepeket említett. Gondolom, hogy voltak és vannak is emlékezetes szereptörténetei. A Miskolci Nemzeti Színházhoz több évtizedes múlt köti már. Melyek voltak a kedvenc szerepek?
Kedvenc szerepeim. Nekem mindig az aktuális szerep a kedvenc. Szokták színészektől mindig megkérdezni, hogy van-e olyan szerep, amit szeretné. Igen, van, de erről soha nem beszélek. Amire szívesen emlékszem vissza, szép emlékeim vannak vele. Ugye a Sirályt játszottuk, és ugye abban játszottam a Szorint, arra nagyon szívesen emlékszem, viszont nagyon mély emberi érzéseket kellett benne fölmutatni az embernek, illetve még annó játszottam az Ármányi szerelemben az öreget, Millert, hát az is egy csodálatos emlék.
Laikusként azt gondoljuk, hogy a könnyed, vidám, zenés, táncos szerepet jobban szeretik a színészek, vagy legalábbis könnyebb megvalósítani. Valóban így van ez a színpadon is? Hálásabb szerep? A jó szerep, a vidám szerep? Vagy ezt nem mondhatnánk így, hiszen a komoly, drámai szerep is legalább annyira fontos a színész számára, hogy azt az oldalát is meg tudja mutatni, mint akár egy kis bohókás, vidám szerep.
Hát igen, Igen, a színház érdekes dolog ebből a szempontból, a színész dolga is. Egyébként a drámai, mint mondotta volt, ugye, ami a színpadon történik, minden dráma. Minden. Hiszen a dráma maga azt jelenti, hogy színpadi cselekmény, ezen belül van a komédia. Én csak arra tudnék utalni, egyszer Latinovics Zoltánnal készült egy interjú, egy rádió interjú, és megkérdezték tőle, hogy az operett, mint műfaj, és ő mondta akkor, hogy az egyik legnehezebb műfaj. Mert ott énekelni, táncolni, drámázni úgy mond, ott mindent tudni kell. Természetesen minden darab nehéz, ha az ember kellő felelősséggel fog hozzá. Nem egyszerűbb, hogy a nézőknek a zenés darab azon belül is lehet ám nagyon, de nagyon komoly gondolatokat közölnie, akár egy nagyon vidám operett kapcsán is, plusz még a zenei értéke, ugye csodálatos zeneszerzők, Lehár és lehetne sorolni még. Nem olyan egyszerű ám, az természetesen a néző nem arra kíváncsi, nem is kell, hogy arra legyen, hogy egy színész hogyan szüli meg azt a szerepet, amit a néző már olyan könnyednek lát fönt, hogy hát ez nem is olyan nehéz. Akkor játszik jól a színész, akkor jó, ha a néző azt mondja, hogy hát ez ilyen egyszerű. Pedig hát mennyi mindenem megy keresztül a színész, még eljut odáig, hogy az úgy tessék, hogy lazán csinálja, hogy mennyire laza, hogy olyan természetességgel mozog a színpadon, olyan természetességgel énekel, táncol, beszél, hosszú-hosszú hónapok munkája, egy-egy darab. Ilyetén való megformálása, elkészítése.
Beszéltünk már musicalről, drámáról, ön megemlítette az operettet, játszott operettben is?
Játszottam, igen. Csárdás királynőben, a Vígözvegyben. Nagyon sokban nem játszottam, de játszottam operettben. Nagyon nehéz, mondom, ott aztán nagyon észnél kell lennie a színésznek. Sőt, táncprodukcióban is játszottam, pedig hát nem vagyok egy Adonis alkat, de játszottam. Hiszen az úgy történt a Fekete Zaj című darabban, aminek a születése meg egy másik történet. Én nyilvánvalóan egy karaktert mozogtam benne, körülöttem a profi táncosok táncoltak, de ezt a rendezők úgy oldották meg, hogy úgy tűnjék a dolog, mintha én is nagyon professzionális táncos, zseniális koreográfiával, zseniálissal, nem akartak ők belőlem táncost faragni, hiszen én nem vagyok egy táncos alkat, de úgy volt megcsinálva a koreográfia, hogy az úgy tűnt, hogy ez lehet, hogy valamikor táncos volt, nem, én soha nem voltam táncos. Elmesélem nagyon szívesen a születését. Ez úgy történt, hogy akkor operában játszottam, a Bohém Életben a Benoát énekeltem, és akkor abban volt egy páholyparti, és akkor az volt a kérés a szereplők felé, az énekesek és színészek felé, hogy mindenki mást csináljon a páholyparti, mint amit esetleg a színpadon csinált. Tehát az operaénekes énekeljen hard rockot, vagy nem tudom mit, és akkor rám is rám került a sor, hogy én vajon mit csináljak? Hát énekelhetek bármit. Aztán kitaláltuk, hogy majd én egy ilyen autentikus cigány zenei kis blokkot csinálok, és mondták, hogy mi kell hozzá? Mondom, kell egy ceglédi kanna, és kell egy fekete kalap. Leültem, és elkezdtem az úgynevezett szájbőgő technikával ott egy kis műsort csinálni, amire a koreográfusunk azt mondta, hogy te, ebből egy darabot kell csinálni. Mondom, ebből ne hülyéskedj. Ebből egy darabot fogunk csinálni. És megszületett a Fekete Zaj címmel egy csodálatos kis előadás.
Fontos kérdés még a színész esetében a szövegtanulás. A beszélgetésre készülve is említette, hogy mennyire fontos az, hogy a színésznek szöveget kell tanulni. Van erre is, létezik önnek egyfajta speciális technikája, ahogy tanulja a szöveget?
Van, különleges technikám van. Ajánlom minden diáknak. Tanulni kell. Ennyi. Nincs semmi különösebb dolog, nincs semmi különösebb technika, amivel mi tanulunk. Hát nyilván, ugye, amikor az ember megkap egy szövegkönyvet, elolvassa, túl azon, hogy bent ugye hivatalosan van egy olvasópróbánk, szerepelemzések, és akkor megkeresem azt a szerepbe, az, ami bennem esetleg megvan. Ezeket én elkezdem a saját szavaimmal, és még nem foglalkozom a szöveggel, a leírt szöveggel, csak úgy saját szavaimmal, saját gondolat keresztül elkezdem megformálni, próbálok közelíteni a figura felé, és amikor már jól ismerjük egymást, már köszönünk egymásnak, már reggel fölkelek és jó reggelt kíván a szöveg, legalábbis a figura, még nem a szöveg, de a figura már jó reggelt kíván, már együtt fekszünk, alszunk, akkor neki áll az ember szöveget tanulni, hiszen már tudom a kötéseket, a tartalmat már tudom. így könnyebb tanulni. Legalábbis nekem nem különleges technika ez, hiszen ezt nagyon sokan használják. Van, aki teljesen más módszerrel tanul, van, aki leül, elolvas egyszer, és megvan. Mindazzal együtt, amiket én hetekig használok fel neki, az megvan két nap alatt. De hát ez változó.
Beszélgetésünk végén pedig arra lennék kíváncsi, hogy mit is jelent az ön számára a színészi szakma és hivatás, hiszen minden vendégemtől kivétel nélkül meg szoktam kérdezni, hogy mi a szépsége az ő számára, szakmájának és hivatásának. Egy színész esetében különösen is kíváncsi vagyok erre. Mi a szépsége az ön számára a színészetnek?
Talán érdekesnek fog tűnni, ha egy szóval válaszolok rá. A felelősségteljes szolgálat.
Ebben minden benne van. Szegedi Dezső színművésznek köszönöm szépen a beszélgetést, további életéhez és munkájához jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm, viszont kívánom.
Zár már a színház, későre jár, bontják a játék díszletét. Pár óra álom, pár óra fény, pár óra élet véget ért. Mikor üres a szín, mikor a nézőtéren át, mint nagy madár száll az ég. Röpíts, nagy madár, röpíts és messze szállj, röpíts egy új játékba át. Röpíts, nagy madár, röpíts és messze szállj, röpíts egy másik létbe át. Ott majd a színház, későn se zár, ott majd a díszlet mindig áll. Ott majd a játék véget nem ér, ott majd a forgó egyre jár. Mikor üres a szín, mikor a nézőtéren át, mint nagy madár száll az ég. Röpíts, nagy madár, röpíts és messze szállj, röpíts egy új játékba át. Röpíts, nagy madár, röpíts és messze szállj, röpíts egy másik létbe át. Röpíts egy új játékba át, röpíts egy másik létbe át.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Thank you. Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témája: Ő hozzá megyek Szent Ferenc drága kicsi testéhez, amit 800 év enyészete meghagyott nekünk. Vértesaljai László naplójegyzete. Alig ért véget a 2025-ös szent év, idén Vízkereszt ünnepén, másnapján már is meghirdette Ferences rend 14. Leó pápa hozzájárulásával a különleges Szent Ferenc évet, Assisi nagy szentje halálának 800. évfordulója alkalmából, 1226-2026. Ebbe az ünnepi keretbe illeszkedik az Assisi Szent Konvent döntése, hogy Szent Ferenc földi maradványait, amelyet a bazilika altemplomában húzódó kriptában egy kő szarkofában őriznek, ahogy azt eredetileg eltemették, és nyilvánosan is látogatható, idén február 21-e és március 22-e közt a Szent Ferenc bazilika altemplomában nyilvános közszemlére teszik, ilyen módon először a történelemben. Rádión felelős szerkesztője múlt vasárnap elzarándokolt Assisibe Szent Ferenchez, és most megosztja a kedves hallgatókkal lelki élményeit. Ő hozzá megyek, Szent Ferenc drága kicsi testéhez, amit 800 év enyészete meghagyott nekünk. Vértesaljai László naplójegyzete. Isteni sugallatra, menj csak, veled leszek, indult a útnak múlt vasárnap hajnalban. Aludt még a város, csendben kisurrantam Assisi felé. A városon túl hófehéren deres a zöld mező, pár fok fagypont alatt, de lassan már pirkadni kezd. Ez Szent Ferenc órája, amikor fölkel az ő naptestvére, és megcirógatja Poverello arcát, aki Laverna közel 1000 méteres hegyoldalán, szinte már teljesen vak szemeivel belemártja arcát a fénybe. Nem lát, de lángol az arca, és ekkor születik a naphimnusza. Azt érzi magán, Isten tekintetét, amit kedves juhocskájának, Leó testvérnek a kérésére írt áldásként. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Mutassa meg neked arcát, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát, és adjon neked békét. Áldjon meg téged az Úr, Leó testvér. Testén már az öt sebhely, arcán a rőt napsugár az Úr tekintetével. Ő hozzá megyek, drága kicsi testéhez, amit 800 év enyészete meghagyott nekünk. Kezemben a rózsafűzér is, nem is sejtem, hogy életem egyik legrózsafűzéresebb napja előtt állok. Nem terveztem én semmit, nincs itt semmiféle jezsuita megkülönböztetés, egyszerűen odabíztam magam a gondviselésnek. Tegnap február 21-én szombaton emelték fel Szent Ferenc földi maradványait, és tették ki közszemlére, most vasárnap pedig már látogatni lehet. Először történik ez, 800 év óta. Történelmi esemény. Tudtam, ezrek és ezrek kerekednek fel, hogy lerújják tiszteletüket a szent előtt, így hát nem sok esélyem volt arra, hogy bejussak hozzá. Mégis útra keltem. Imádkozom a rózsafűzért, közben arra gondolok, hogy nekem jó lesz még a bazilika oldalán is, pár méterre tőle, behunyom a szemem, és már is mellette vagyok. Assisit szeretem a kertek alul becserkészni, ismerem az utat, így Rivotortónak tartok, ahol az első regula pápai szóbeli jóváhagyása után Francesco első kicsi közösségével megtelepedett. Első ház, első szeretet. Tovább indulva táblát is látok az útszélen, hogy Assisi Città di San Francesco. Szent Ferenc városa, Assisi, és önnek a testvérvárosok nevei. Ez mindig meghat, és olyan gombócos torokkal olvasom, először Betlehem, aztán ABC sorrendben az Egyesült Államok béli San Francisco, majd Santiago de Compostela, és végül Szent II. János Pál pápa Vadovice szülővárosának a nevét. Egy kis podéra tanya mellett mimózafa áll teljes díszében, és vakító sárga színnel hirdeti a tavaszt, amelynek errefelé ő hivatalos hírnöke. És a mimóza mögött a szent város sziluettje, a Santa Chiara bazilika a tornyával. Látom, szeriden hívogat. De előbb az innét már csak pár kilométerre álló falakon kívüli San Damiano, ahol a parkolóban leteszem a kocsit, és gyalog indulok fölfelé a még jócskán néptelen városnak. Az új kapun Porta Nova-n át elsietek a Santa Chiara bazilika mellett, majd keresztül vágok a főtéren, ahol még eredetiben áll a 2000 éves egykori Minerva, mára már Mária templom, szemben a városházával, és fölfelé sietek, hogy a Szent Ferenc bazilikát föntről és keletről közelítsem meg. Ez az odaérkezés, a hozzálépés nagyon fontos, mint a zenei prelúdium az első nagy tétel előtt. Hátam mögül éppen szembe kapja a fényt a bazilika homlokzata, ragyog a késő román koragót, fehér rózsaszín kő ötvezet, hunyorog még a rozetta a rózsaablak is. Itt fönn a magasból letekintve valami fontosat lehet megérteni éppen ebből a pozícióból. A Poverello bazilikája a középkori városfalunk kívül épült, egy hozzá egészen közeli dombon, ahol a törvényes halálos ítéleteket végrehajtották, ezért is nevezték Collis Inferninek, a pokol dombjának. De hát, kérdezheted joggal, pont ide kellett építeni az ő templomát? Igen, éppen ide. Döntöttek róla az első minorita szerzetesek, azért, mert Jézus is kivégzések helyén, a Koponyák hegyén, két gonosz tevő közt halt meg, éppen a városon kívül. Az a Ferenc ugyanis, aki életében egészen páratlan módon követte a Názáretit, éppen a halálában el nem pártolhatott tőle. Nem volt ez könnyű döntés az első ferenceseknek, mert a porciunkula mellett maradt spirituálisok, a ferencesek, azt szerették volna, hogy Ferenc atyjuk testét ott temessék el, ahol 1226. október 3-án tranzitált, átment az atyai házba. Végül Szent Ferenc egykori atyai jó barátja, Hugo bíboros, akkorra már 9. Gergely pápa döntötte el a kérdést, mégpedig egy keresztség formájában. Azt a kivégzés dombot becsületesen megkeresztelte Collis Paradisi, paradicsom dombja névre, és jó másfél évvel a szent halála után, 1228-ban a San Giorgio templomban, ahol eltemették a Poverellót, oltárra emelte a holttestét, vagyis szenti avatta. Nem sokkal később a közeli Perugiában ismét Assisiba jött a pápa, ezúttal már azzal a szándékkal, hogy letegye az új templom alapkövét. A szűk és meredek dombháton éppen csak elfért egy nagyobb fajta bazilika, és mellette, mögötte egy terjedelmes klastrom, a Szent Konvent, a konventuális ferenceset nála minoriták anyarendháza. Két évvel később már állt az altemplom, és 1230-ban a San Giorgio-ból áthozták immár Szent Ferenc holttestét, és eltemették a főoltár alatt. Amikor pedig a felső templom is elkészül, és Giottói kifestik, a Poverello földi maradványai tartalmazó egyszerű kőszarkofágot egészen mélyen a kőkemény sziklába rejtik, és telnek múlnak az évek, évtizedek, évszázadok, míg nem 1818-ban 7. Pius pápa engedélyével, mint hogy pápai bazilikáról van szó, feltárják, ahol testet azonosítják, és mélyen az altemplom alatt jó pár méterrel egy szűkebb kriptakápolnát alakítanak ki, hogy a hívek immár közvetlenül a szent sírja előtt imádkozhassanak. Ennyi tehát a történelem, a valóság pedig az, hogy látom a tenger tömeget az altemplomba fölvezető zarándok udvarban. Sorbanállás, ellenőrzőpont, engedélyek, minden megy szép rendben, csak éppen nem nekem. Marad a rózsafüzér és a templomfal. Ott meghúzom magam. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk. kérem, és a szizonya velem imádkozik, sőt, még arra is int, hogy próbálkozzam, mint rádiós. Tegnap egészen záróráig 7:30-ig dolgoztál, menj és mondjad, biztat, mint Kánában. Én azonban nem ilyen fajta vagyok, tehát szabódom, és őszintén ügyetlenkedem, mire kérésemre egy szervező fajta felkiált. Ott van éppen Giulio testvér. A nevezett Giulio testvér egészen fiatal, a konventuálisok szürke kapusztins csuhájában, erre fölkapja a fejét és odajön, kérdi, miben segíthet. Szent Ferencszerűt szeretnék imádkozni, és aztán hírtani erről, a személyes élményről, beszámolnik róla a vatikáni rádióban. Mint később kiderült, ő a Szent Konvent kommunikációs igazgatója, aki engem azonnal kollégának hív. Szó szerint kézen fog, és betész a sorba, de már bent az altemplomban. Ad egy névjegykártyát is, ha netán még később tudna valamit segíteni. Ettől kezdve egyéb nem is történik, csak lassan araszolunk előre a csigavonalas kordonok között. Ismerős a hely, nagyon sokszor jártam itt, ismerem a kápolnákat, Cimabue, Giotto, Simone Martini, Lorenzetti freskóit, de most mindez nem fontos. Egyedül csak ő, akinek testét, földi maradványait megőrizte az idők ura. A dicsőséges olvasót imádkozom, és bár nem beszélgetünk egymással, lassanként szemlátomást megismerkedünk a szomszédjainkkal. Tényleg, miféle sokszínű népség vagyunk, nincs kategória, amely ne lenne itt. Egyháziak, papok, férfi és női szerzetesek, Terézanya indiai nővérei, feketék, fehérek, mosolygós és udvarias japánok, szőkehajú szlávok, mind-mind egy család. Családok is jönnek, egy anya ölén hordja alvó kisgyermekét. Valahogy Szent Ferenc családja, de még inkább Isten népe vagyunk. Teszem hozzá, Isten szent népe, nem is annyira morális értelemben, hanem a szív szándékában. Hogy mit is tud csinálni az a pár maréknyi csonttörmelék, immár 800 évvel annak utána, hogy elrebben belül a lelke az atya kebelére, frissen él még bennem Boldog Cselánói Tamás róla írt és a napokban újraolvasott első életrajzának vallomása, ahogy megélték szeretett atyuk tranzitusát az első ferencesek. Ő pedig visszakérezkedett a számára legkedvesebb helyre, arra a földdarabocskára, a porcinkulai szerzet mellé, és maga mellé kérte két különösen így szeretett testvérét. Jöttek is Angelus és Leo testvérek, és az atya parancsának engedelmeskedve, a közelgő halálára való tekintettel, újongó lélekkel és messze csengő hangon elénekelték az Úr dicséretét, vagyis az ő naphimnuszát, benne a nemrég hozzáírt és most elvenedő sorokkal. Áldjon Uram, nővérünk a testi halál, akitől élő ember el nem futhat, akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak, és boldogok, kik magukat megadták, te szent akaratodnak. Utoljára pedig ez a drága jó bibliás ember, Szent Ferenc, előhozattatta az evangéliumos könyvet, és felüttetve azt olvasták neki. Közel volt már húsvét ünnepe. Jézus tudta, hogy eljött az óra, amikor a világból vissza kell térnie az atyához. Lám, mennyire egyek még a halálukban is. Olvasás után felövezték az atyát vezetlőővel, hamuval meghintették, és a földre tett testét imádkozva körülvették az ő juhocskái, amikor íme szentséges lelke elvánt a testétől, és beletemetkezett az örök fény mérhetetlen tengerébe, teste pedig elaludt az Úrban, ahogy Cselánói Tamás írja. Ezt olvasva be kell csukni a szemet, és sokáig kell finoman hallgatni. Az altemplomban halk meditatív zene szól. Lassan libasorba rendeződünk, és egyszer csak ott állnak a szentély előterében a bronz koporsóra helyezett üveg koporsó előtt. Sanctus Franciscus 1182-1226. Meg sem állhatunk, lassan lépdelünk, közben látom a számtalan csontdarabka kirajzolta emberforma testet. Egyik sarokban mérték, 139 cm. Magamhoz mérem, és Jézusra gondolok, aki tényleg a kicsiket hívta. engedjétek őket hozzám. Ferenc pedig ment, és mint a megtérése utáni 20 esztendőben is megszámlálhatatlan sok ember vezetett az urához, úgy ment minden tovább tranzitusa után is. 800 év óta, az a mindössze 139 centis apró emberke a világon könnyen meglehet, a gondviselésnek talán a leghatékonyabb eszköze lett, és maradt, mindmáig. Ha a szívemre hallgatok, magamhoz ölelném az üvegkoposót, de rövidre fogom magam, és lehajolva éppen csak megsimogatom. Pár másodperccel ott marad a kezem, de jó is, hogy ezt megtettem, mert amikor a jobboldali kereszthajó lépcsőjén kiérek a Szent Konvent kolostor udvarára, érzem, ott maradt az ő érintése rajtam. Ahogy tranzitusa előtt az övői kérték az áldását, úgy most én ezt az érintést veszem a Poverello áldásának. Hogy mi is történt még aznap, talán még megírom nektek, de igazából úgy jártam tovább a várost, mint Szent Ferenc megérintettje, aki tele lelkesedéssel mindenre készen áll, csak hogy bennem is valami olyan történjen, mint Ferencben, aki nagyon, maradék nélkül szerette az urat. Öreg este lett, mire az esti imára betértem a San Damiano Clarissa kolostorba, ahol egykor minden elkezdődött. Szemben a lenyugvó nappal indulok a kocsihoz, amikor futva utolér egy fiatal ferences atya. Látja, hogy indulnék, és látja a papi ingem, így is szólít: Pádre, tudná-e nekünk segíteni? Édesapám rosszul lett, taxit hívtunk, de nincs szabad autó, a mentősök is foglaltak. El tudná-e vinni bennünket a Santa Chiarához? Ott van orvos. A kezemre nézek, és mondom is a ferences testvéremnek. Nemrég érintettem Ferenc testét, így mondtam: Corpodi Francesco, vajon tehetek-e másként, mint hogy azonnal induljunk? Beültetjük hátulra a sápat és erőtlen papát, és fölkaptatunk a San Damiano völgyéből a Santa Chiarához, kisegítem őket a kocsiból, ők pedig azt köszönik, hogy a bajból segítem ki őket. Megöleljük egymást, mondom, hogy magyar jezsuita vagyok, mire újrázunk egyet. Úgy vágytam erre a szolgálatra, hogy a nagy lelki találkozás valahogy meg is testesüljön bennem. Aztán egyedül maradok, de immár megtelt szívvel, mert a fölkent kezem, lám, segíthetett a rászorulónak, és éppen ez hiányzott nekem. Nem, semmi egyéb nem kellett, sőt, csak az az egy hiányzott, hogy mindezt megoszthassam valakivel. Ő pedig küldött hozzám rászorulókat, de előtte fölszerelt engem. Mielőtt visszaindultam volna Rómába, még betértem az angyalos boldogasszony bazilikába, és beültem egy fohászra a kicsi porciunkul a kápolnába. Nem csoda, hogy úgy szerette Francesco ezt a helyet, hogy innét akart hazamenni. Ott van mögötte a Transitus kápolna, ahol utolsó óráján egykor a Poverello azt kérte, hogy tegyék le mezítelenül a földre. Mert a testvérek szabottak, megparancsolta, hogy ők is értsék. Oda akar kerülni a humuszra, amit annyira szeretett, de még inkább az abból eredő lelkületet, a humuszig hajló alázatot kereste, amit a latin szó gyönyörűen magában is hordoz, humilitas. Hadd idézzem fel, éppen itt, a Transitus a helyén utoljára hallott naphimusza záró sorát, ahogy megírta, az akkori köznyelv olasz dialektusba forduló latinján: Laudate et benedicitemi, signore, et ringraziate et serviateli cum grande humilitate. Dicsérjétek az urat és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok. Vértesaljai László napújegyzetét hallották az Assisi Szent Ferenc bazilikában tett múlt vasárnapi zarándok útjáról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Gyida Jenő, a tó tavaszi éneke. Be jó is volt, míg jég födött, csend jég alatt és jég fölött. Nagy hallgatás volt mindenütt. Ma minden kis nesz szívenütt. Hós jég takarta volt a part, és engem is nagy jég takart. Vastag, páncélos, szürke jég, közömbös, mint a téli ég. Nem bántott semmi bántalom, nem ártott semmi ártalom. A szél a jégen elszaladt, nem borzolt fel a jég alatt. A kő a jégen fennakadt, nem ütött meg a jég alatt. Áldott, kit így nagy csend födött, csend jég alatt és jég fölött. Elment a jég, jaj, mindenütt, s ma minden kis zaj szívenütt. Vagyok mezitlen kék elem, és testem lelkem védtelen. Belém tekint a ciprus ág, borzol a szél, szomorúság. A nap is bennem sistereg, kővel dobál a kisgyerek. Ma minden bennem él, mulat, a pillanat, a hangulat, s akár hiszik, vagy nem hiszik, minden madár belém iszik. Fáj az eső, a szép idő, a surranó szitakötő, minden zavar és fölkavar, és minden csupa zűrzavar. Ha csillagoktól csillogok, vagy elbújtak a csillagok, egyszerre fáj már, este tájt minden, mi sok-sok este fájt. Ó emberek, nem alhatok, fájdalmam a fájdalmatok, itt tükrözik keresztetek, és borzadok, és reszketek.
Gyida Jenő a Tó tavaszi éneke című versét Réti Árpád előadásában hallották. Gyida Jenő 1907. május 17-én született, édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, anyja második férje elesett a galíciai harcmezőn. Gyida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai ifjúságától kezdve költőnek készült, Benedek Elek fedezte fel és indította el költői pályáján. 1923 és 1927 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztor Tűz című lap szerkesztője lett, 1928-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő Magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban, tagja volt a Helikoni Íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára, az Erdélyi Szépmíves C. lektora. 1933-ban jelent meg második könyve, a Nagy Csütörtök. 1934-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata is volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt. 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
A nap imája.
Uram, te öltözteted lelkünket a te kimondhatatlan világosságodba,
a hitnek, a reménységnek, a szeretetnek, az örömnek, a békének, a jó szándéknak, a jóságnak, a világosság és az élet minden áldásának és a kifejezhetetlen biztonságnak köntösébe. Mert amint te magad vagy a szeretet, az öröm, a béke, a jóság, legyen ilyenné a te akaratodból az új ember is, a te kegyelmed által.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!